Egy keresztény újság címoldalán egy lenge fehérneműs próbababát láthatunk. Ez azt sugallja nekünk, hogy az Istenben hívők is ugyanolyan kísértéseknek vannak kitéve, mint a nem benne hívők? Mit gondolsz, hogy a kísértés minden fajtája megegyezik?
Igen, mindnyájan ugyanabban a világban élünk, és a Szentírás azt tanítja, hogy a hívők ne vonuljanak ki a világból. Természetesen lehetnek olyan helyzetek, amikor valaki elcsendesedik, kilép, visszalép, van egy normális ritmusa az emberi életnek, de ugyanabban a közegben élnek a különböző típusú, látású és világnézetű emberek, mint bárki más.
Luther Márton azt mondja, hogy van jó oldala a kísértésnek, és ő kifejezetten fontosnak tartja, hogy a hívő ember kísértéseket álljon ki. Mi a különbség a kísértés és a próbatétel között, vagy mi az összefüggés?
Jó lenne előbb talán azt tisztázni, hogy mit is értünk kísértés alatt, hiszen kialakult egy olyan gondolkodás a világban az egyházról, hogy az egyház vagy a keresztény tanítás, mintha olyan életellenes lenne. Így csapódott le bennem is kamaszként, amikor tanultuk a 10 parancsolatot, hogy a legtöbb parancsolat tiltással kezdődik, hogy ezt se csináld, azt se csináld, mintha a hívőknek nem lehetne örülnie az életnek, ízeknek, a szerelemnek, vagy bármi másnak, ami a világban van, és ez a gondolkodás bevonult a médiába és irodalomba. Én úgy érzem, hogy talán ebben leginkább az egyház a hibás, tehát volt az egyház történetnek egy olyan szakasz, amikor a politikai hatalommal azonosult az egyház, és rigorózus, életellenes kisugárzása is volt mindezeknek. Tehát azt kell meglátnunk elsősorban, hogy a kísértés nem egyszerűen a hívőket éri, hanem az egy olyan valóság, amihez minden embernek köze van, tehát vannak határok, amiket hát nem szabad átlépni a másik ember a környezet jó híre vagy méltósága miatt is. Na most, hogy mi a különbség a kísértés és a próbatétel között, én ezt nem tudom megmondani, mert ezek úgy átfedésben vannak egymással. A maga a kísértés lehet próbatétel valaki számára. Kétségtelen, hogy szükségünk van arra, hogy megerősödjünk, megedződjünk, felkészüljünk az életre. A gyerekeket is tanítgatjuk, hogy mit szabad, mit nem szabad. Ez az emberi élettel együtt jár, hozzá kell edzeni a testünket, vagy lelki szellemértelemben az idegrendszerünket, szívünket, belső emberünket az élet terheihez, és ezért próbákra van szükség, edzésre van szükségünk.
Lehet, hogy a hűségünket az erősíti Istenhez, hogyha mondjuk sikerül megharcolni egy próbát, és ebben ő segített nekünk?
Igen, az egyértelmű, hogy az Isten nem gépet és nem állatot teremtett, amikor az embert megalkotta, tehát gondolkodunk, döntési lehetőségeink vannak, és ez az Istennel való kapcsolatban és az ember létben a szép, hogy az ember gondolkodhat és önkontrollt is gyakorolhat, és válthat, és javulhat, és gyógyulhat. Éppen tegnap néztem meg egy filmet valamelyik budapesti moziban, amely arról szólt, hogy gonosztevőket emelnek ki a börtönökből, és arra használják, hogy jót tegyenek. Tehát van egy metamorfózisra való esély, lehetőség, hogy az ember mérlegel, gondolkodik, és egyszer csak bármilyen mínuszban is volt az élete, én magam is ismerek ilyen jellegű embereket is a börtönök világából, akik még ott a fegyházban megtérnek, hitre jutnak, és a mínuszból plusz lesz az életük.
Ha már erről van szó, olyan példát is hallottam, hogy ha egy ajtó már betette a lábát az életedbe a gonosz, tehát mondjuk még annó elkövettél dolgokat, amit most szégyelsz, akkor utána könnyebben kísérthetővé leszel olyan pontokon, ahol már régebben elbuktál, és ez hiába volt az előző életed, visszatérhet erről, mit gondolsz?
Az alkatunknak, személyiségünknek vannak karakterjegyei, és az már nem véletlen, hogy valaki milyen területen bukik el, vagy vétkezik, hogy így mondjam, mert nyilván arra a területre érzékeny. És ezért mondja azt Jézus, hogy mi ne ítéljünk egymásról, hiszen nem ismerjük eléggé egymást, a genetikai meghatározottságokat, a neveltetést, a mintákat, amelyeket láttunk, tehát könnyű elítélni valakit egy hibában, bűnben, amikor például van, akit a saját szülei vagy a családja visz abba a hibába, bűnbe, úgy nevelik. Én azt láttam meg ebben a témában, ahogy összeállt ez a magazin kísértéssel kapcsolatosan, hogy az ember létünkhöz tartozik hozzá, hiszen Isten alkotott, teremtett minket, és amikor a kísértéseket átéljük, tulajdonképpen én hiszem, így gondolom, hogy az emberek jóra vágynak, tehát a biztonságra, a boldogságra vágynak, csak nem mind mindig találják meg ehhez azokat az eszközöket, azokat a lehetőségeket, amelyek azért legálisak, illetőleg nem ártanak a környezetüknek meg maguknak.
A vágy viszi előre az embert. Mégiscsak le kell időnként zárni, tehát falakat kell elé tenni. Jó ez, vagy honnan tudhatjuk, hogy mikor engedhetünk a vágyainknak?
Ez természetes, hogy vannak falak és vannak határok, hiszen akár egy házasságban, vagy családban, vagy munkahelyen, bárhol a világban szabályok nélkül nem lehet élni, nem lehet létezni, mert ha felrúgjuk ezeket a határokat, szabályokat, akkor jön az anarchia, és akkor mindenki mindenkivel ütközik. Én magam úgy gondolom, hogy Isten a vele való függőségre alkotott és teremtett meg minnyájunkat, és ez egy boldog, ez egy szép, ez egy csodálatos, határtalan élménye az életnek, és az Isten mindent nekünk ajándékozott, ami a világban van. Mert van, aki ezt szembeállítja ezzel, hogy ha Istent választom, akkor a világra nemet kell mondani. Nem igaz, a világban nagyon-nagyon sok jó dolog van, és azt Isten adta nekünk. Én úgy próbáltam a konfirmandusokkal például megértetni ezt a gondolatot, hogy mi az, ami a másiknak fájdalmat okoz. Tehát amikor átlépek bizonyos határokat, akkor a másiknak rosszat teszek, vagy magamnak. És akkor az a bűn, arról mindegy, hogy a világi törvény, vagy az EU törvénye, vagy a helyi SMS szabályzat mit mond, akkor is bűn, hogyha törvény szerint az nem számít bűnnek, de ha másikat megbántom, mondjuk egy rossz hangszínnel, hangsúllyal, gesztussal, akkor az bűnné válhat ilyen értelemben. Jézus, amikor a 10 parancsolatot magyarázza a hegyi beszédben, akkor ő arra hívja fel a figyelmet, hogy nem egyszerűen a külső nyomás az érdekes, hanem ami a szívemben történik, és hogyha a szívemben gyűlölök, Jézus nagyon radikálisan fogalmaz, akkor én már embergyilkos vagyok, vagy hogyha a szívemben hűtlen vagyok a házastársamhoz, akkor már lényegében házasságot törtem, pedig arról senki nem tud. Jézus tanításában mindent a szeretet motivál, és a szeretet az szándékosan nem okoz fájdalmat a másiknak.
Mit mondhatunk arról, miért történt Jézus megkísértése? Mennyiben érint ez minket, vagy hogy segíthet minket a kísértések ellen való harcban?
Jézus személye és élete bizonyos értelemben titok is, hiszen Jézus személyében egyszerre van jelen az Isten és az emberi rész, és ez szerintem a legokosabb, legműveltebb, vagy leginkább megvilágosult teológus sem fogja tudni egészen pontosan megérteni és leírni. Tehát itt mindig alázatra is szükségünk van, hogy miért volt szüksége éppen Jézusnak a 40 napos böjtre a pusztában, és miért a lélek vitte el a pusztába, ahol az ördög, a sátán megkísértette. Sok kérdést föl lehet tenni, tehát egy ponton én szeretek megállni, és azt Istenre bízni, hogy ő nála megvannak ezek a válaszok, de a Jézus történet alapvetően az Isten szeretetéről szól, tehát pont ezért szakítja át az eget, érkezik el a földre, vállalja az emberi sorsot, végigjárja ezeket az utakat. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus mindenben megkísértetett, mindenben, amiben bármely más ember ezen a földön megkísértetik. Bizonyos értelemben ő példa számunkra, hogy ő is végigjárta ezeket az utakat, és ő is tudott sírni, ő is tudott kétségbe esni, ő is tudott ott a finisben, a Getsemáné kertben elkeseredni, és remegni, és gyötrődni, és kérte az atyától, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez a pohár, de ami őt mozgatta, motiválta, az az ember iránti szeretet, hogy ő magára vegye a mi bűneinket, a bűneink büntetését, és hogy megváltson bennünket a bűn, a halál, ördög hatalma szorításából. Ez a fő motívum. De minden részét ennek a történetnek nyilván csak ő élte meg, és nem mindent értek meg, érthetünk meg mi emberek.
Isten azt várja tőlünk, hogy minden kísértésben megálljunk?
Én nem is úgy fogalmaznék, hogy Isten elvárja tőlem, hogy megálljak, hanem Isten, én úgy képzelem el, ez csak egy példa természetesen, mint egy edzőt a futballcsapat mellett, hogy nem elvár, hanem együtt fut velem a partvonalon, és együtt dolgozik, és küszködik, és segíteni akar abban, hogy én megálljak, mert elbukni nem jó. Aki elesik a lépcsőn, vagy leesik a kerékpárról, nehogy azt mondjuk, hogy ez jó, hogy megtörtént. Az más kérdés, hogy utólag mondhatjuk azt, hogy javamra várt ez a próba, vagy az Isten az átkot áldásra fordította, vagy megerősödve jöttem ki egy betegségből, vagy egy bukásból, nyomorúságból, de kísértésben lenni szerintem nem jó dolog, és elbukni nem jó dolog.
A magazinban is több írásból előjön, hogy egyrészt az ige segít minket, hogy megálljunk, vagy tudjunk küzdeni ezekben a helyzetekben, másrészt pedig beszélhetünk Istennel imádságban. Van olyan helyzet viszont, amiről a Zsoltár jut eszembe, hogy még a szívem is elhagyott engem, hogy nem tudok még imádkozni sem. Ilyenkor mi a teendő?
Az emberi élet nem úgy működik, hogy felírnak egy receptet, beveszem a gyógyszert, és minden rendben lesz. Olyan események vannak ma is a világban, amelyeket nem nagyon lehet értelmezni a józanész alapján, és nagyon sok mindent nem értünk, és túl vannak ezeken a határokon. Nagyon jó, amikor tanácsokat adunk, mint hogy ez a magazin is adja tanácsot, hogy a kísértésbe, hogy akkor igét olvasd meg, imádkozzál, de én mégis tudok olyan állapotokról, olyan helyzetekről, amikor valaki mindezt komolyan veszi, és mégsem megy neki, és mégis elbukik. És pont ezért hiteles a Szentírás is, mert ilyen imádságok is szerepelnek benne a 150 Zsoltárban, amely tulajdonképpen Jézusnak is az imakönyve volt, hogy a szívem is elhagyott engem. Mert vannak ilyen evangéliumi irányzatok, akik azt mondják, jogosan, ígére hivatkozva szintén, hogy adod a szívedet az Istennek. De hát, hogyha nincsen, hogyha megkeményedett, vagy én magam nem tudok mit tenni, na most pont ez az evangélium, pont ez az örömír, hogy Isten azokért jött el Jézusban, akik maga tehetetlenek, akik nem tudnak hinni, nem tudnak imádkozni, nem tudnak megtérni, nem tudnak megszabadulni a szenvedélybetegségekből. Isten szíve mégis őértük dobog, és ő nagyobb a mi szívünknél, az ő szeretete, és körülveszi ezeket a szenvedő, küszködő embereket, és a másik, hogy nem szabad föladni. Tehát nagyon sokan úgy vannak, hogy érik az életüket próbák, kísértések, elbuknak, és akkor megfáradnak, belefáradnak. Én fontosnak érzem ilyen szempontból Ferenc pápának azt a gondolatát, hogy nem az Isten fárad bele a bocsátkérésbe, hanem mi fáradunk bele abba, hogy Istenhez menjünk a mi terheinkkel, bűneinkkel. Lehet, hogy az ember azt mondja, hogy nem tudok győzni, nincsen erőm, nincsen reménységem, a szívem is elhagyott, de valahol az egész lényemmel tudom, hogy ezzel együtt mégiscsak benne vagyok Istenben, Isten szeretetében.
Van értelme annak, hogy bizonyos dolgoktól, látványtól, képtől, élményektől elzárjuk magunkat, hogy kerüljük a kísértést?
Hogyne. Nyilván nem ez a megoldás, hogy becsukjuk a szemünket, és akkor neki megyünk az első villanyoszlopnak, de hát az ember uralkodjon magán. Ismerjük az anonim alkoholistáknak is a szabályrendszerét, amit ők maguk alakítottak ki. És nagyon is tudatosan szembenéznek azzal, hogy az alkoholizmus számomra problémát jelent, tönkretette az életemet, családomat és a többi, tehát bizonyos értelemben kerülöm. De hát ehhez is erő kell nyilvánvalóan. És aztán arról is beszélni kell, és segíteni egymásnak, hogy a médiából az emberekre, még az öregekre, gyerekekre is mindenkire ömlik a világnak minden szennye, minden mocska, kontroll nélkül, és ide is be kell tennünk szűrőket, mert az ember el tud fáradni, ki tud merülni, és akkor könnyen nyúl olyan dolgokhoz, amihez egyébként hát nem szabadna. Tehát magyarul józan erős pillanatainkban próbáljunk szelektálni. Luther erről így tanított, hogy arról nem tehetünk, hogy a madár elrepül a fejünk fölött, de arról már én magam tehetek, hogy engedem-e, hogy a fejemre fészket rakjon.
Egy lehet, hogy furcsa kérdés, de mi van, hogyha behunytuk a szemünket, és úgy engedünk a kísértésnek? Ilyenkor hogy állunk utána Isten elé, vagy hogyan rendezhetjük a kapcsolatot?
A Szentírás is érinti ezt a kérdést, és még inkább a hívő keresztények vonala, hogy a tudatos bűnt Isten szigorúban veszi, és ha már tudunk róla, akkor nagyobb a vétkünk. Én mégis azt mondom, hogy ezek összecsúsznak, tehát hatnak egymásra ezek a területek. Nem lehet itt pontosan elválasztani a dolgokat. A kísértés, a próba elér mindenkit, és ránk nehezedik, és nem ítélhetem el a másikat, mert nem tudhatom, hogy ő benne mennyi erőtartalékok voltak, voltak egyáltalán energiatartalékok. Hát pont ez a kísértésnek az ereje, hogy olyanban ér engem kísértés vagy próba, amihez nincsen erőm, hogy ellenálljak. És hát ezért tanított Jézus úgy imádkozni, hogy beszélgessünk erről nyíltan az Istennel, hogy ne engedd, hogy az én életem olyan állapotba kerüljön, olyan kísértésbe, amiben nem tudok ellenállni, és ebben segíts. Jézus tudatosan tanította ezt a mi atyánk kezdetű imában, hiszen ő is látta, tudta, hogy nagyon nehéz az embereknek megállni a kísértésben.